Együtt az életért, gyerekekről, felnőttekről, kismamákról, kisbabákról, szülőkről és nagyszülőkről.
Az Együtt az életért Egyesület műsorát hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban egy 2011-ben megrendezett családkonferenciáról szeretnék idézni, és Margaret Peters előadását felolvasni önöknek. 2011-ben volt 30 éves a Familiaris Konzorció II. János Pál pápa apostoli buzdítása. Lehet, hogy már majdnem egy évtized eltelt azóta, de ma is fontosak az akkor megfogalmazott gondolatok. Kérem, hallgassák meg Margaret Peters gondolatait a gender ideológiájáról és az új globális erkölcsről. A Familiaris Konzorció közzététele óta eltelt 30 évben a családokat érő kihívások rohamosan növekedtek, mind földrajzi kiterjedésüket, mind ideológiai mélységüket illetően. Az 1980-as évek elejére a radikális feminizmus és a szexuális forradalom már igen nagy mértékben áthatotta a nyugati politikát, kultúrát és jogrendet. A Szentatya apostoli buzdításával minden bizonnyal erre válaszol. Eddigre ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a családra sok torzító és megsemmisíteni akaró erő támad. Az 1950-es években gyökerező szexuális és második hullámú feminista forradalmak a 60-as évek végén kibontakoztak, gyorsan és radikálisan megváltoztatva a nyugati kultúrát. A 70-es évek végére már sok keresztényt is eltérítettek az egyháztól és az evangéliumtól. Tömeges és globális társadalmi változás zajlik 1981 óta. Azoknak a nemzeteknek, így Magyarországnak is, amelyek mérhetetlen személyes és kollektív szenvedések árán tanultak meg ellenállni a totalitárius diktatúrák brutalitásának, most, a hidegháború utáni időben, globális környezetbe kerülve kiemelkedő a felelősségük. Önök megtapasztalták, hogy hogyan lehet lerántani a leplet a szemantikus manipulációkról, és más, a világ vezetőit a berlini fal leomlása után olyan nagy mértékben befolyásoló társadalmi manipulációs technikákról. Önök közül sokan látják már, hogy az állítólagos globális konszenzus, amit az ENSZ égisze alatt a 90-es években felépítettek, alattomosan integrálja a nyugati szexuális, feminista és kulturális forradalmak célkitűzéseit. A nyugat-európai nemzetek és az Európai Unió szolgáltatták a fő kulturális hajtóerőt és politikai támogatást ezeknek a célkitűzéseknek globális normákká változtatásához. A közép- és kelet-európai nemzeteket pedig jelentős nyomás alá helyezték, hogy csatlakozzanak az EU általános programjává vált törekvésekhez. Az ellenség most más arcát mutatja, nem keletről, hanem nyugatról. Belülről, a nyugati demokráciák részéről jön, és az emberi jogok állarcát hordja. Csöndes és kifinomó stratégia barátnak mutatkozik, és magát az emberi fejlődés és haladás egyetlen lehetséges útjának tünteti fel. Ami II. János Pál pápa apostoli buzdítását illeti, megdöbbentő az az eleven érzékenység, ahogy a Szent Atya olvas az idők jeleiben, és az a nagy szeretet és apostoli buzgóság, amellyel Jézus Krisztus evangéliumát, amely változatlan és mindig új a mai világ körülményei között, juttatja el a családokhoz. Ez inspiráljon bennünket, hogy mi is tudjunk olvasni a mi időnk jeleiben. Az új globális etika és a gender ideológia mind a kettő komoly jele az időknek, és evangéliumi megkülönböztetést igényel, amelyről II. János Pál pápa azt mondja, hogy hit érzék dolga is, amelyel a Szentlélek az összes hívőket megajándékozza. Így tehát különleges hivatásuknak megfelelően a laikusoknak is kötelességük, hogy Krisztus világosságával értelmezzék e világ történetét, és arra hivatottak, hogy megvilágítsák és elrendezzék a földi dolgokat a Teremtő és Megváltó Isten terve szerint. A globális etika sokféle kihívásának, az evangélium fényében történő felismerése sürgős, a katolikus laikusok valójában már régen esedékes feladata. Tekintve a jelenleg folyamatban lévő globális társadalmi átalakulás irányát és mélységét, meg kell állapítanunk, hogy nagyon sok széles körben elterjedt zavarral és nem törődömséggel találkozunk az oktatók, a döntéshozók, a szülők, a lelkipásztorok és az egyházi vezetők részéről. Nagy a tudatlanság azzal kapcsolatban, hogy milyen ideológiai kihívásokkal nézünk szembe, illetve annak a forradalomnak a történetével kapcsolatban, amely a jelenlegi helyzethez vezetett. Ez a tudatlanság azonban megnyomorít bennünket, és nem jó tanácsadónk. A globális etika. Miféle globális etikáról beszélünk tehát? Nagyon röviden szeretnék emlékeztetni azokra az ENSZ konferenciákra, amelyek összefüggő folyamatot alkottak. Alig, hogy a hidegháború befejeződött, 1990 és 1996 között példanélküli módon gyors egymás utánban 9 ENSZ konferencia zajlott le, hogy meghatározzák a 21. század nemzetközi együttműködésének a normáit, értékeit és prioritásait. Ezek a konferenciák a társadalmi élet szinte minden területére kiterjedtek, és érintették a gyerekeket, a gyereknevelést, a környezetvédelmet, az emberi jogokat, a népességet, a társadalmi fejlődést, a nőket, a lakhatási körülményeket, az élelmezést. A konferenciák során megjelent egy új nyelvezet, és ez százával hozott új paradigmaváltással járó szavakat, áthatva az élet minden területét, a politikát, jogot, kultúrát, etikát, filozófiát és nevelést. Az új globális nyelv megjelenése történelmi tény, minden egyes kifejezés visszavezethető egy közös eredetre, és ennek ideológiai alapjai is vannak. Mindegyiket pontosan meg kellene vizsgálni, de ezt most itt nem tudjuk megtenni, ezért gyakorlati oldalról szeretném megközelíteni a kérdést. Először is ébredjünk tudatára annak, hogy ez a jelenség létező dolog, és hogy mennyire elterjedt, és szükséges megfelelően megkülönböztetni. Másodszor pedig megpróbálom azonosítani azokat az értékeket, vagy azokat a gondolatokat, amelyek áthatják az új nyelv szavait, és az általuk megjelenített erkölcsi kihívásokat. Példák az új nyelv szavaira és kifejezéseire. A gender szó származtatott formái, mint például a gender identitás vagy nemi identitás, nemi különbözőség, nemi diszkrimináció, gender semlegesség, megmutatja a gender ideológia komplexitását és sokféle alkalmazását. Ennek a zsargonnak legelső édestestvérei azok a szavak és kifejezések, amelyek a feminista és szexuális forradalom szüleményei, például a reproduktív és szexuális egészség, a szexuális orientáció. A posztmodern etika tartalma. Mindegyik posztmodern paradigmában közös új érték jellemző arra a kultúrára, amelyben élünk, és amely gyorsan globálissá válik. Az alulról való építkezés, az emberközpontúság, mindenki részvétele, konszenzus, flexibilitás, dinamizmus, fenntarthatóság, az egyenlőség, a holisztikus szemlélet, individuális autonómia és jogosítvány, az önrendelkezés, a csináld magad kultúra, a választás szabadsága, a diverzitás és szolidaritás. Az új értékeknek az értelmezése, akárcsak az emberi jogok, a környezet, a szociális felelősség, a demokrácia, a fejlődés esetében radikálisan változik annak függvényében, ahogy az univerzálisan emberit, a valóságot, az igazat és a jót érinti, ahogy kapcsolódik a transzcendenciához, illetve a szekularizációhoz. Történetileg az új etika szekuláris talajból nőtt ki. Kifejezi és vezényli a nyugati szekularizáció és globalizáció folyamatát. Radikális szempontjaival az új etika tehát szekuláris és szándékosan elzárkózik a transzcendencia elől, valamint a zsidó-keresztény eszmevilágtól. Azok a szavak, amelyek hiányoznak az új nyelvből, arra utalnak, amit az új etika el akar folytani és hallgattatni, ilyenek az igazság, a jótékonyság, a szeretet, az önzetlen ajándék, a remény, a hit, a házastárs, a család, a szüzesség, a férfi és a nő egymást kiegészítő volta, az anyaság, a hivatás, a szolgálat, a lelkiismeret, a szív, a jó és a rossz, a bűn, az ellenség, a természet, a természeti törvény, a szenvedés, az áldozat, a transzcendencia, a jog, a bölcsesség, az örökké valóság, a valóság, és ilyen szavak. Az új etika radikális vonala a választási szabadságra és az önrendelkezési jogra hivatkozva egyszerűen tagadja a valóságot, a lelkiismeretet, az igazságot, az emberi szeretetet, a férfi és a nő antropológiai struktúráját és Isten örök szeretet tervét. A tagadás választása pedig oda vezetett, hogy az egyenlőség, a szabadság, az emberközpontúság, az alulról való építkezés, a konszenzus és más kulcsfontosságú értékek radikálisan torz értelmet kaptak. Semmi nem lehet az emberközpontúsággal ellentétesebb, mint az állítólagosan a közösség által vezetett és alulról építkező részvételi elvű konszenzuson alapuló globális ideológia által meghatározott és végrehajtott célkitűzések, mint amit a gender ideológia is képvisel. Ez a globálisan és föntről építkező politikai norma és alulról beszivárgó új kultúra nem elszigetelt jelenség, egyike azoknak a jelentős antropológiai irányzatoknak, amelyek hosszú és bonyolult kulturális forradalmuk során a nyugati világot a modernből a posztmodernbe vezették. Mi lehet a genderforradalom tényleges eredménye? Milyen gyümölcsöket termett? A genderforradalom sikeresen destabilizálta az emberi identitást, a férfi vagy nő, az anya vagy apa, a fiú vagy lány, a házastárs, férj vagy feleség, a fivér vagy nővér identitását korunk kultúrájában. Politikai határozatok, globális, nemzeti és helyi politikák, a média, a zene és a mozi, a nevelés reformja mind arra törekszik, hogy eljuttassa ugyanazt a romboló üzenetet, hogy generációnk elhiggye, a valóság csak mítosz, a lét pedig játék. A genderforradalom, amelyet a feminista és szexuális forradalmakba oltottak bele, súlyos antropológiai vákumot idézett elő azokban a társadalmakban, amelyekben pusztító hatása érvényesült. Legyen számunkra ez a vákum felhívás, lehetőség arra, hogy térjünk vissza a valósághoz, a szeretethez, az Atyához. Minden emberi személy felismeri lelkiismeretében, szívében és értelmében az általános igazságot és jóságot, amit az isteni kinyilatkoztatás tanít, Isten szívünkbe írt törvényét. A szekuláris kultúra azonban tagadja az isteni tervet. A nemi különbözőség tagadása jól mutatja, hogy hova jutott a nyugati civilizáció a harmadik évezred elejére a felgyorsult globalizáció korában. A zsidók és a keresztények által egyaránt magukénak vallott teremtéskönyve utal a szexuális különbözőség isteni eredetére. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten képére teremtette őt férfinak és nőnek. A férfi-nő viszony természetét tehát Isten maga határozta meg. Isten a nőt a férfi segítőtársául alkotta meg. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy testé lesznek. A genderforradalom a nyugat által vezetett kulturális forradalom hosszú és összetett folyamatának jelenlegi állomása. Ez a forradalom az elmúlt századokban, nevezetesen a felvilágosodás korától elvezetett a meghalt az Istentől az ember haláláig. A 20. században a forradalom jelentősen felgyorsult. A változások szószólói a globális kormányzat vezető pozícióiban megvalósíthatóvá tették a nyugati forradalom célkitűzéseit. Mi lehet a következtetés mindenből? Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az új kultúra értékei, az emberközpontúság, az alulról való kezdeményezés, az egyenlőség, a választási szabadság, a nők társadalmi szerepének példanélküli elismerése, a holisztikus szemlélet, a környezettudatosság, a kultúrák különbözőségének ünneplése valójában nem a kulturális forradalom elemei, hanem elsősorban a szeretet civilizációjához tartoznak. Miért gondolom ezt? Azokkal a radikális ideológiai folyamatokkal, amelyek az antropológiai és kulturális értékek lebontására irányulnak, együtt léteznek az új kultúrák, amelyek szembeszállnak a modernitás visszaéléseivel, és keresik az új, előremutató utakat az igaz, a jó, a szeretet irányába. A két világ szemlélete összeegyeztethetetlen. Korunk igazi konfliktusa épp az, hogy mindkettő egyszerre van jelen. Sajnálatos, hogy annak tisztázása, hogy mi különbözteti meg a két világnézetet, nem túl gyakran történik meg. Így azután a szociológusok programja sok jó akaratú embert eltérít, aki nem jutnak vezető szerephez. De az új ideológia rendszerében is vannak repedések. Mint hogy tele van belső ellentmondásokkal, a valósággal vívott harcában kudarcra van ítélve, és előbb vagy utóbb leépül, vagy szétbomlik, ahogy ez a marxizmus-leninizmussal történt. Ezzel egy másik berlini fal leomlásához fogunk érkezni. A szeretet civilizációja már felkerekedett, noha talán láthatatlanul, informálisan, észrevehetetlenül, belülről indulva, akárcsak a posztmodern forradalmi folyamat. Nagy kérdés, hogy a felnőttek készen állnak-e arra, hogy alakítsák, vezessék és segítsék az emberi történelem legnépesebb fiatal generációját a remény és élet perspektívája felé. Ez nem fog magától megtörténni. Szükséges annak hangsúlyozása és megmagyarázása, hogy hogyan lehet értelmezni az új kultúra értékeit összhangban az embereknek, a személy transzcendenciájára, a szeretetre, a családra, a hitbéli közösségre, a lelki értékek előtérbe kerülésére vonatkozó igényével, hogy Isten kerüljön az első helyre, az állammal és a globális kormányzattal szemben. Margaret Peters 2011-ben elhangzott gondolatai közül mazsoláztam az Együtt az Életért Egyesület műsorában. Köszönöm, hogy velem tartottak. Két hét múlva ismét jelentkezünk itt a Mária Rádió hullámhosszán. Viszont hallásra!
családban. Az Együtt az Életért Egyesület műsorát hallották.